21. fejezet. Delmar Harry a Bowhead fogadóban a Dothry Dagh szobájában csak néhány fehér tollat talált a padlón, és a háziasszonytól tudta meg, mi történt Mihályjal. Megtartotta az autó taxit, és mindenek előtt megkereste az Emory doktor lakását, aztán megállapította, hogy Mihályt a hátsó udvarra egy csűrbe zárták. Aztán lefoglalta a helyét az Umatilla gőzhajón, amelynek másnap viradatkor kellett indulnia Seattle és Puget Sound felé. Ezen közben az Emory Walter Merritt rendelőjében érdekes szócsata folyt le. Masters doktor veszekedett.
Ez az ember úgy üvölt, ahogy a torkán kifér. A rendőrök kénytelenek voltak bottal verni az ambulancián. Erőszakoskodott. A kutyáját akarta. Ezt nem lehet csinálni. Ez túl megy a határon. Nem lophatja így el tőle a kutyáját. Lármát fog csapni a lapokban.
Dehogy fog. Szeretném én azt a vakmerő riportert látni, aki beszélgetésnyi távolságig beteszi a lábát a lepraházba. És szeretném azt a szerkesztőt látni, aki a lepraházból eredő levelet, ha ugyan át lehet csempészni az őrökön, abban a pillanatban ki nem küldi eléggettetni, amiért megtudja, honnan kapta. Legyen csak nyugodt, kolléga. A lapokban nem lesz semmi lárma.
Na de a lepra? A közegészségügy. Hiszen a kutya állandó érintkezésben volt a gazdájával. Ez a kutya négy lábon járó infekció.
Kontágium a jobbik és a szakszerűbb szó, hűtötte le ellenfelét Emory Walter Merritt a fölényesebb tudás éreztetésével.
Hát akkor kontágium. Elvégre tekintettel kell lenni a közönségre. Nem szabad kitenni annak a veszedelemnek, hogy inficiálja magát.
Hogy kontágium érje, javította ki nyugodtan a másik.
Nevezze, ahogy akarja. A közönség lárifári, amit maga meg a közegészségügyi bizottság többi tagjai nem tudtak a lepráról, a sokkal több könyvet megtöltene, mint amennyit a lepra tanulmányozó szakértők összekompiláltak. Folyton megpróbálták, és most is folyton próbálják, hogy az emberi leprával állatokat oltsanak be. Lovat, tengeri nyulat, patkányt, szamarat, majmot, egeret, kutyát. Tudja Isten még milyen állatot próbáltak már beoltani százszor is, ezerszer is, meg százezerszer is, és soha még egyetlen oltás nem sikerült. Még az sem sikerült, hogy egyik ember lepráját beoltsák a másik emberbe. Na, nézzen csak ide!
És Emory Walter Merritt egymás után szedte le a polcokról a szaktekintélyeket. Masters doktor, amint követte a másiknak szakértő vezetését a könyveken át, időről időre felkiáltott.
Hó, bámulatos.
Jaj, de érdekes.
Ó, hát sosem hittem volna. Hihetetlen mennyit dolgoztak ezek.
Végül aztán így szólt.
Csak hogy olyan könyv nincs a maga polcain, ami egy hatósági embert meggyőzön. Én sem győzhetem meg így a közönséget. Nem is akarom megpróbálni. Különben is az az ember a lepraház élethossziglani fogságának lassú haldoklására van károsztatva. Tudhatja, milyen borzalmas az a hely. Az az ember szereti a kutyát. Majd megőrül érte. Hagyja oda neki. Kijelentem, hogy ez gyalázatos kegyetlenség, amit csinál, és én ebbe nem fogok belemenni.
Dehogy nem fog, jelentette ki Emory Walter Merritt hűvösen. Azt is megmondom, hogy miért. Meg is mondta neki. Olyan dolgokat mondott neki, amiket egyik orvos nem mondana a másik orvosnak, de amiket egyik politikus nagyon szépen megmondhat, és gyakran meg is mondott a másik politikusnak, amiket azonban itt nem lehet elmondani, már csak azért sem, mert nyilvánosságra hozásuk nagyon megalázó az átlagos amerikai polgára. Ezek a dolgok az uralkodó törvényhatóságok titkos belső uralmának a dolgai, amely hatóságokról a szavazóhelyeken királyi szabadsággal szavazó átlagos amerikai polgár szereti azt hinni, hogy vezeti őket. Ezek azok a dolgok, amiket legszó bizottságok és szövetségi bizottságok jelentései olykor, részben, napvilágra ásnak és rögtön eltemetnek megint. Emory Walter Merritt a Mihály birtokáért való vágyában győztes maradt Masters doktorral szemben. Este elment a feleségével a Jules vendéglőbe vacsorázni, utána pedig elvitte az asszonyt, hogy megnézzék Ángli Margitot művészetének diadalmas ünnepeltetése közben. Éjfél után egy órakor ért haza, és amikor pizsamát vett, még kiment, hogy egy végső pillantást vesse Mihályra. És Mihálynak hűlt helyét lelte. Ami a lepraházat illeti, a San Franciscói lepraház, mint általában minden amerikai város járvány telepe, a város tulajdonát képező legeldugottabb, legfélreesőbb, legvadabb, legolcsóbb telken épült. A homokpadokon át, amelyeket nemigen véd a csendes óceán, veszettül fütyülnek és gomolyognak a hideg szelek és a sűrűködök. Kiránduló társaságok sohasem jöttek ide, kisfiúk sohasem jártak erre madárfészket szedni, vagy indiánt játszani. Csak egyféle látogatók jártak ezen a tájon, az öngyilkosok, akik megunván az életet, a legsivárabb helyet keresik ki, hogy végezzenek magukkal. Ha pedig végeznek magukkal, nem is jönnek ide többet. Az ablakokon való kilátás nem volt nagyon lélek emelő. Dótridág, amint a homokos dombok sekély szakadéka mentén kinézett, minden irányban pár száz lépésnyire az őrök házikóit láthatta, és magukat a fegyveres őröket, akik készek voltak inkább megölni a szökő beteget, semmint hozzányúlni, még kevésbé magyarázgatni neki, hogy tanácsosabb, ha visszatér a lepraházba. Mind a négy oldalon fák állottak a lepraház falain kívül, eukaliptusz fák voltak ezek, de nem olyan pompás fejedelmi fák, mint szülőföldjükön termett testvéreik. Városi politikusok szegényesen ültettették és hanyagul gondoztatták környezetük ellenséges erői, újra és újra megtizedelték őket. Fennmaradt maroknyi őr csapat gyanánt ott nyújtogatták merett és kicsavarodott ágaikat a levegőbe, mintha agóniájuk vonaglását élnék. Csenevész csalittán nőttek csak, sovány táplálékuk nagyobbik részét gyökereik táplálására fordították, amelyeket a megbízhatatlan homokon keresztül a tenger felé furakodtak, mintha ott próbálkoztak volna horgonyt vetni az erős szelek ellen. Dótrinak és Kvéknek az őrházakig sem volt szabad eljárkálni. 100 méterrel beljebb volt meghúzva a határ. Ide jöttek az őrök, hogy hamar lerakják az élelmiszereket, orvosságokat és írott orvosi utasításokat, aztán éppen olyan sietve visszamentek. Ezen a vonalon volt elhelyezve egy fekete tábla is, Dótrinak meghagyták, hogy kívánságait és szükségleteit erre írja fel krétával, mégpedig akkora betűkkel, hogy messziről is el lehessen olvasni. És ő, noha napi 10 üveges sör adagja átmenet nélkül hirtelen elvágódott, nem sört kért a táblán, hanem napokon át ilyen mondatokat írt fel. Hol a kutyám? Ír terjer. Drótszörű. A neve ki lenni? A kutyámat akarom. Emory doktorral akarok beszélni. Mondják meg Emory doktornak, hogy írja meg, mi van a kutyámmal. Egy napon Dótri ezt írta a táblára. Ha nem kapom meg a kutyámat, megölöm Emory doktort. Mire a lapok közölték a közönséggel, hogy a lepraház két leprás betegének szomorú esete tragikussá változott, mert a fehér ember megbolondult. Társadalmi érzületű polgárok leveleket írtak a lapoknak, tiltakoztak az ellen, hogy ilyen veszedelmet a törvényhatóság területén tartanak, követelték, hogy az Egyesült Államok kormánya valami távoli szigeten vagy különálló hegycsúcson leprakórházat építsen. De 3 nap alatt az érdeklődésnek ez a vékony erecskéje is kiapadt, és a riporteri sihederek hol azzal az óriási alaszkai kutyával kezdték mulattatni a közönséget, amely félig medve volt, hol azzal a problémával, hogy Crispy Angelotti volt-e az, aki apró darabokra metélte Bartoldi Giuseppe holttestét, és aztán lisztes zsákban a halász kikötőnél bedobta az öbölbe, hol pedig Japánnak a Hawaii szigetekre, a Filippini szigetekre és Észak-Amerika nyugati partjára vonatkozó nyilvánvaló szándékaival. És a fogságon kívül nem is történt semmi, ami Dótridágot és Kvéket a lepraházban érdekelhette volna, még egy késő őszi éjszaka el nem érkezett. A szél nem csak fújt, kellett is, hogy fújjon, mert pár nappal előbb Dótridág egy kosár gyümölcsben, amelyet állítólag a Foodféle leánynevelő intézet ifjú hölgyei küldtek, egy alma belsejében ügyesen elhelyezett cédulát talált, amely felszólította, hogy a következő pénteken éjjel tegyen valami kis világosságot az ablakába. És csak ugyan, Dótrinak reggel 5-kor vendége érkezett. A vendég Staug Greenleaf Károly volt a vén tengerész személyesen. 2 óra hosszat kutyagolt az eukaliptusz erdő mély homokján, és most kimerülten esett neki a lepraház ajtajának. Mikor Dótri ajtót nyitott, az öreg emberrel együtt a borzongó szél lucskos, viharos hidege csapott be rá. Dótri először átfogta és úgy vitte egy szék felé, de aztán eszébe jutott a betegsége, és olyan hirtelen eresztette el az öreg embert, hogy erőszakkal belejtette a székbe.
Ennye, mondta Dótri. Sokáig járkálhatott odaki. Hm? Hékvék, te Grinlef gazda dörzsöl száraz. Te övé cipő neki lehúz tőle.
De még mielőtt az azonnal térdre ereszkedő Kvék hozzáérhetett volna a cipőfűzőhöz, Dótri, akinek eszébe jutott, hogy Kvék is éppen úgy fertőző, eltolta onnan.
Szavamra nem tudom, mit csináljak, dünnyögte Dótri.
Tehetetlenül bámult körül, eszébe jutott, hogy hiszen ez a lepraház, hogy még az a szék is, amire az öreg úr leült, az is leprás, és még a padló is, amelyen fáradt lábai elnyúltak, az is leprás padló.
Örülök, hogy látom,
lihegte a vén tengerész, üdvözlésül a kezét nyújtván.
Igazán nagyon örülök.
Dótri Dág nem fogadta el a kéznyújtást.
Na, mi van a kincsvadászattal? Kérdezte könnyedén. Van valami kilátás?
A vén tengerész bólintott, és lassanként lélegzethez jutva, de még gyenge hangon szuszogta.
El van intézve. Reggel 7-kor, amikor kezdődik a dagály, indulunk valamennyien. A hajó most kim van az áramlatban. Nagyon helyes kis szkúner. Betlehem a neve. Jó formájú hajó. Kényelmes kabinjai vannak. Még a közösök ki nem szorították, Tahiti volt a rendes vitorlás járata. Az ellátás jó. Minden a legkitűnőbb, gondom volt rá. Hogy a kapitányt nagyon szeretem, azt nem mondhatnám. Ismerem régóta ezt a fajta embert. Elsőrangú hajós, abban biztos vagyok, de nagyon jár a szája. Született kalóz természet, igazán nagyon rossz májú öregember. A társa sem jobb, középkorú ember, csúnya múltja van, a szónak semmiféle értelmében nem úri ember, de tele van pénzzel, amit először Kaliforniában keresett kőolajjal, aztán bányakutató ügynököt küldött Brit Kolumbiába, kiforgatta annak a gazdag érnek a részesedéséből, amit az felfedezett és megötszörözte a vagyonát. Nagyon kellemetlen, visszataszító ember. De hisz a szerencséjében, és titokban abban bízik, hogy a kirándulásunkon legalább 50 milliót fog keresni, engem pedig majd kitúr a részesedésemből.
Gratulálok, Grinlef úr, mondta Dótri. Gratulálok. Igazán a szíve még meghatott, hogy ekkora utat megtett ilyen időben sötét éjszaka, és ilyen dolgoknak tette ki magát csak azért, hogy elbúcsúzzék a szegény Dótri Dágtól, aki mindig jót akart, csak nem volt szerencséje.
De mialatt ilyen melegen beszélt, lelkében felragyogott a déli tengereken járó szkúner minden szabadsága. A szíve elszorult arra a tudatra, hogy számára nem maradt már semmi, csak a lepraház, a homokpadok és a szomorú eukaliptuszfák. A vén tengerész hirtelen felugrott.
Kérem, Dótri úr, maga megbántott engem. Maga érzékenyen megbántott engem.
Ne tessék haragudni, bocsánatot kérek, dadogta Dótri,
ám bár sejtelmesen volt, mivel bántotta meg az öreg úr érzelmeit.
Hát, maga az én barátom,
folytatta a másik szigorúan rendre utasító hangon.
És én a maga barátja vagyok. És képes azt képzelni rólam, hogy búcsúzni jöttem ebbe az átkozott pokolba? Azért jöttem, kérem, hogy elvigyem magát, meg a négerjét is, kérem. A szkúner várja magukat. Minden el van rendezve. Bejegyeztettem magukat a hajózási biztosnál is, mind a kettőjüket. A nevüket két álember írta alá, akiket magam hajtottam fel. Az egyik egy barbadoszi néger. Azt meg a fehér embert a Commerciál utcán szedtem fel egy tengerész kocsmában, és fejenként $5 fizettem nekik, amiért eljöttek a biztoshoz, és aláírták a maguk neveit.
Na de, édes Istenem, Grinlef úr, ne felejts el, hiszen mi mind a ketten leprásak vagyunk.
A vén tengerész hirtelen ugrással megint felpattant a székről. Az öreg emberek és a derék szívek hirtelen haragja látszott az arcán, amikor kiabált.
Maga pedig ne felejts el, hogy én a barátja vagyok, és maga az én barátom.
Még a haragjától ösztönöztetve kinyújtotta a kezét.
Na nézze, pincér! Dótri úr! Uram! Hogy nevezzem, ez nem olyan dajkamese, mint a mentőcsónak a megmondhatatlan földrajzi adatok meg a kincs egy fonálnyira a homok alatt. Ez való tény? Nekem van szívem?
És a kinyújtott kezét meglengette a Dótri orra alatt.
Ez, uram, ez az én kezem. Itt magának csak egy tennivalója van, mégpedig mindjárt most rögtön. Ezt a kezet fogja a kezébe és rázza meg jól, és a szíve éppen úgy legyen a kezében, mint az én szívem az én kezemben.
Na de, dadogta Dótri.
Ha nem csap bele,
Én erről a helyről nem megyek el. Itt maradok, és itt halok meg.
Tudom, hogy maga leprás, de erről nekem nem mondhat semmi újat. Itt a kezem belecsap, vagy sem.
A szívem itt van a tenyeremben, és itt dobog minden ujjam végében.
Ha nem csap bele, figyelmeztetem, hogy abban a nyomban beleülök ebbe a karosszékbe, és meghalok. Értse meg, hogy én férfi vagyok, uram. Úriember vagyok, pajtás vagyok, barát. Nem féltem én ezt az öreg testemet. Én a szívemben élek, meg a fejemben, nem pedig ebben a gyenge tetemben, amelyben véletlenül lakom. Csapjon bele, aztán beszélni akarok magával.
Daughtry Doug habozva nyújtotta ki a kezét, de a vén tengerész megragadta, és öreg asszott ujjaival olyan vadul megszorította, hogy fájt.
Na, most már beszélhetünk, mondta.
Átgondoltam az egész dolgot, elvitorlázunk a Betlehemmel.
Amikor a gonosz ember rájön, hogy az én mesebéli kincsemből sohasem fog látni egy nadrág gombot sem, elválunk tőle. Boldog lesz, hogy megszabadulhat tőlünk. Na, akkor maga, én meg a szerecsen kikötünk a Marquesas szigeteken, a leprások ott szabadon járnak. Ott nincs semmiféle rendszabály, láttam őket. Szabadok leszünk, az a föld valóságos paradicsom. Háztartást fogunk kezdeni, csinálunk egy szalmafedeles viskót, több nem is kell. Munka semmi. Az öböl, a tenger, a hegyek szabadsága lesz a miénk. Maga majd hajókázhat, úszhat, halászhat, vadászhat. Van arrafelé hegyi vadkecske, vattyúk és más vad is. A banán meg a pizzánga fejünk fölött fog megérni, meg az avokádó is, meg a címetalma is. A vörös bors ott fog nőni az ajtó előtt, lesz baromfi is, meg tojás is, kvék meg majd főz. És lesz sör is. Megfigyeltem, milyen feneketlen szomjas tud lenni. Lesz majd sör, naponta 10 üveg, sőt több, sokkal több. Na, most siessünk, indulni kell. Sajnálom, de meg kell mondanom azt is, hogy a kutyáját hiába kerestem. Még detektíveket is megfizettem, akik valósággal kiraboltak. Emory doktor ellopta magától Killenit, de pár óra múlva Emory doktortól is ellopták. Mindent tűvé tettem. Killeni eltűnt, mint ahogy mi is el fogunk tűnni ebből az utálatos városból. Autóval jöttem, amelyik vár. A sofőrt jól megfizettem, meg aztán megígértem neki, hogy megölöm, ha becsap. Ott kell lenni neki egy kicsit észak-keletnek a homokhegyen túl azon az úton, ami ennek a nyavajás kis erdőnek a másik végén húzódik. Na ez az, most indulunk. Később ráérünk diskurálni. Nézzen ki, hajnalodik. Az őrök nem szabad, hogy meglássanak bennünket.
Kimentek a viharba. Kvék a boldogságtól megvadult szívvel ment utánuk. Eleinte Daughtry próbált távol maradni a vén tengerésztől, de mikor egy erősebb szélroham feldöntéssel fenyegette a törékeny öreg embert, egy pillanat alatt a karja alá kapott, és saját súlyával kissé hátra maradva tolta, és segítette fel az öreget a dombra a nehéz homokban.
Köszönöm, pincér, köszönöm,
mondta a vén tengerész, mihelyt két szélroham között egy kis lélegzethez jutott.